Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kereszteléssel kezdjük a mai istentiszteletet, Szabó Benedeket részesítjük a keresztség sákramentumában. Szeretettel köszöntünk benneteket, szülők és keresztülők Isten házában, és áldást kérünk a kisgyermek életére. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Példabeszédek könyvéből a 13. fejezetből, a 15. verstől olvasom a 25. versig. A jó indulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza. Minden eszes ember okosan cselekszik, de az esztelen bolondságot terjeszt. A gonosz követ bajba esik, az igazi küldött pedig gyógyulást hoz. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. A beteljesült kívánság jól esik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár. Sok eledelt terem a szegények szántóföldje, de valaki tönkretesz a törvénytelenség. Aki kíméri botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Az igaz jó lakásig ehet, de a bűnösök hasa éhen marad. Tisztelt család, keresztülők, Isten áldása folyamatosan árad mindenki felé, de a példabeszédek könyve mégis arról szól, hogy van egy másfajta megtapasztalás is, hogy mintha összezavarodna az élet, és ilyen vegyesen kapnák a dolgokat. Ha azt mondjuk, hogy jó az Isten, akkor hogy vannak ezek a rossz dolgok is a világban? És ez egy ősi kérdés, mert mindig kerestük a választ, hogy mitől romlik el valami, ami jó volt eddig, vagy amit arra szánunk, hogy jó legyen. Ugye egy kisgyermek is, amikor játszik, és van egy játéka, és az úgy tökéletesség, maga az egész tökéletesség benne van, hogy játszhat, de valami történik a játék során, valami fájdalom éri, vagy sikertelenség, vagy valami olyan esemény történik, amit nem számított bele, akkor mindjárt sírással reagál, vagy szomorúsággal, fájdalommal, mert olyan történt, vagy elveszíti a játékát, vagy már nem tud vele úgy játszani, vagy mást él meg közben. Azt hitte, hogy örülni fog, és közben pedig szomorú lett. És ha megnézzük, akkor az életünk hát nagyban is hasonló, hogy mi is úgy indulunk el az életbe, hogy mindent szépnek és jónak szeretnénk, és közben valamitől mégis megromlik ez. És akkor ugye kialakul sok minden kép bennünk, hogy egyrészt vagy magunkra, vagy másokra nézve, vagy az életre nézve látunk dolgokat, és következtetéseket vonunk le, hogy mitől lett ez a baj. Mi okozta azt, hogy szomorúak lettünk, pedig mindannyian örülni akartunk. A példabeszédek könyve lényegében ezt a gondolatmenetet viszi tovább, mert ő próbál rámutatni a bölcsességgel, hogy mitől válnak a dolgok a jó, mitől válik rosszá. Mik azok, amelyek belépnek, mint erők, amelyek megváltoztatják a dolgok alakulását, vagy megváltoztatják az embert. Megváltoztatnak engem. Elváltozom, és más emberré leszek. Boldog emberből szomorú ember leszek. Békességem van, most pedig harag van bennem. Mitől változom meg? Hogyha megváltozom, akkor igazából, ha okos vagyok és bölcs, akkor vissza is tudom magamat változtatni, nem? hogyha egyszer tudtam békességgel lenni, és megváltoztam, és most harag van velem, akkor vissza tudom változtatni. Tehát úgy néz ki, hogy a dolgok nem annyira elválasztottak egymástól, hanem egyik állapotból jutunk a másik állapotba. Csak az a baj, amikor valamelyik állapot tartósan a miénk, és nem bírjuk már megváltoztatni, és nem bírjuk visszaalakítani. Így van az, hogy amikor sír a gyermek, és megvigasztaljuk, és szeretetet adunk neki, akkor már örül. Ugye? Tehát, hogy átváltoztathatók a dolgok. És ez az, amiben Isten is nekünk segítségünkre van, és hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy miért van ennyi szenvedés a világban, és ugye talán azt is mondhatjuk, hogy hát azért, mert Isten megengedi, és akkor itt már Istennel konfliktusba kerülünk, ezt a dolgot sokkal mélyebben nézve azt is mondhatnánk, azért, mert van lehetőségünk is a szabadság miatt, hogy más tapasztaljunk. Mert az élet olyan tökéletes, amit Isten alkotott, hogy megtapasztalhatjuk az örömnek is a jelenlétét, de megtapasztalhatjuk az öröm hiányát is. Nem egyoldalú az Isten teremtése és törvénye is, amit megalkotott, hanem teljes. Ha teljes, akkor benne van mind a kettőnek a megtapasztalása. Viszont Isten ad bölcsességet, hogy hogyan tudunk ebben bölcsek lenni, hogyan tudunk ezen uralkodni, és hogyan tudjuk megtanulni, hogy ezekben a dolgokban hogyan járjunk. Tehát ennek a bölcsességét próbálja a példabeszédek könyve is átadni, és amikor arról beszélünk, hogy a gyermekeinket tanítsuk meg arra, amit Jézus parancsolt, ugye, vagy a Jézus tanítására, vagy Jézushoz vezessük őket, akkor arra is útmutatást és bátorítást kapunk, hogy az élet teljességével menjünk a gyermekeinkhez, úgy tanítsuk meg őket, hogy az életben el tudjanak igazodni. És amikor majd fent és lent lesz, amikor majd sok mindent átélnek, akkor a hitük, és itt jön a hit szerepe, segítséget adjon ahhoz, hogy a dolgok változtathatók. Akinek van hite, és ha megnézzük az emberi történelmet is, vagy azokat, akik nagy dolgokat tettek hitáltal, azok mind találkoztak valamilyen problémával, amire mindenki, vagy sokan azt mondták, hát ez lehetetlen, ezt megoldani, megváltoztatni. És a hit azért tette őket többé, mert ők képesek voltak abban bízni, hogy ezt a dolgot meg lehet változtatni. Mint ahogy Jézus is azért jött az emberek közé, hogy megváltoztassa a szívünket. Nem másért. Megváltoztassa úgymond a gondolkodásmódunkat, a lelkünket, és onnantól kezdve képesek legyünk ezt a változást magunkban is folyamatosan megtartani, és képesek legyünk az életünkben teljesek vagy boldogok lenni. De ez a változás, vagy erre való készségünk valahonnan fakad. És ez a második gondolat, amit szeretnék mondani, hogy az a fantasztikus dolog, hogy Isten úgy alkotta meg az embert, hogy minden körülmények között képes megújulni. Csak az ember nem biztos, hogy hisz ebben, nem biztos, hogy tudatában van ennek, hogy ő képes megváltozni. Ugye az ellen, a másik oldal az, hogy mi emberek nem tudunk megváltozni. Mert mi képtelenek vagyunk a változásra. Ez az élet másik oldala. Mikor melyiket érezzük? A hit az azt jelenti, hogy a kettő között egyensúlyt teremt, és ugye azért mondja Krisztus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges, vagyis képesek vagyunk a dolgokat, az eseményeket is, hogy megváltoztassuk a kimenetelét. Nem biztos, hogy mindent meg tudunk akadályozni, ami megtörténik, de hogy mi lesz belőle bennünk, és mi lesz a folytatása, arra már hatásunk van. Ezért szól a tanítás, miért is tanítunk. A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Ugye a tanítás és a bölcsesség az azt jelenti, hogy az élettel szinonim. Az élet az mindig képes megújulni, regenerálódni, mindig megtalálja a maga útját. A halál ennek az ellentéte, a halál az az állapot, amikor már képtelenek vagyunk a változtatásra, már megtörtént, és nem tudunk vele mit kezdeni. És ezzel az erővel szemben tehetetlenek vagyunk. Mert végérvényesen ledönt bennünket, és az életet nem tudjuk tovább vinni. Mert ugye a halálba pont az a fájdalmas, hogy nem tudjuk folytatni az életet. Csak a Szentírás beszél egy olyan halálról is, amikor az életben ugye a saját életünket nem tudjuk megélni, és azt is a halálhoz hasonlítja. Nem kell fizikailag meghalni, ahhoz, hogy azt éljen meg, hogy de hát az életem az olyan, mintha meghaltam volna. És sokszor átéri az ember, ha valami nem úgy történik, hogy valami olyan, mintha most meghaltam volna. Meghalt a lelkem. Valami hiányzik, valami megtört bennem. Valamit nem tudok tovább folytatni, nem tudok megújulni. És ezek a halálnak a csapdái, és mi a csapda, az megint az, valami helyzeten nem tudok változtatni, be vagyok kerítve, és nem tudok belőle kijönni. Pedig nagyon kiszeretnék. Tehát Krisztus azért jött, hogy a halál csapdáit megnyissa, hogy a gyermekeinknek, hogy önmagunk számára ott legyen a hit útja, és tudjuk a romlást, vagy tudjuk a negatív irányokat is az életünkben megváltoztatni, hogy ne essünk mi abba a csapdába, hogy mi magunk gonoszszá válunk ilyen értelemben, hogy egy rossz metódust alkalmazunk az életünkben, és a dolgainkat úgy alakítjuk át, hogy a végén az kárunkra van, mert mi a gonoszság lényege? Kárára van valakinek, és kárára van annak is, aki teszi. Fájdalom, és nem élet fakad belőle, nem megelégedettség, nem jól esik az embernek azt megélni, hanem rossz lesz. Mi az, ami megakadályoz mégis bennünket, ha ennyire egyszerű? Hogy van hit, van Isten, és van jó út, úgymond, és van rossz út is. Miért nem tudunk akkor mindig a jó úton járni? Hát azért, mert sokszor nem jól látunk. Nem azt látjuk, ami van. Nem ismerjük föl helyesen, hogy mi a csapda. Mi az, amit mi teszünk ahhoz, hogy csapdába kerüljünk. Mi az, ahogyan nekünk kell másképpen viselkednünk. Nem helyes a látásunk, és nem tanulunk, most akkor így mondom, a saját hibáinkból. Nem tanulunk, mert egyszer megszenvedjük, és utána még egyszer megszenvedjük. És nem jövünk rá, és azt mondjuk inkább, hogy van szenvedés. Hát persze, hogy van. De nehezen jövünk rá, hogy miért van. Vagy mivel visszük tovább. Krisztus kereszthalála is szenvedés volt. Megmutatta Jézus, hogy mi a szenvedés. Megmutatta az okát is, hogy miért van. Rámutatott arra, hogy az emberekben, a belső indulatban, az emberek értelmében, lelkében van a probléma, ezért ment föl a keresztre. Hogy tükröt tarts, és azt mondja, emberek, ezt teszitek velem. Én meg elszenvedem, megmutatom, hogy ebből van szenvedés. De le fogok szállni a keresztről, fel fogok támadni, és azt mondom, hogy van a szenvedésnek vége. És van egy élet, amit örök életnek nevezünk, ahova ki tudunk menni, és azt mondjuk, hogy meg tudunk tisztulni. És azért bocsátott meg Krisztus a keresztre, és azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Mert rájött Jézus arra, hogy nem tudjuk, hogy mit teszünk. Ő látta, hogy nem vagyunk tisztában a cselekedeteink rugójával, és miért teszünk, mert ha tudnánk, nem tennénk. Nem feszítenék meg Krisztust. Vagy nem feszítették volna meg Krisztust. Hiszen látták volna, hogy ki ő, de mivel nem látták. És ez igazából az egésznek a csapdája, hogy ameddig ezt meg nem töri valaki, és ugyanígy az életben is ezt az analógia, amíg valaki ezt meg nem töri, és nem szembesít engem, és nem mondja meg nekem, vagy nem mutatja meg nekem, addig nem tudok belőle kilépni, de ha egy valaki felébred, és elmondja, hogy mit teszünk, miben vagyunk benne, és mi azt megértjük, akkor van lehetőségünk változtatni. Akkor nincs szenvedés, mert meg tudjuk szüntetni. És ezért van a kereszt, hogy elszenvedi Krisztus a mi bűneinket, és magára veszi. Miért veszi magára? Hogy ne legyen már a miénk, és ne folytassuk, ne ismételjük, vegyük észre, hogy ebből ki lehet lépni. És a szenvedéskört megszakítja. A maga szenvedésével. Amikor valaki a szenvedést látja, akkor föltetni, de hát miért? De ezt nem tették fel. Jogosnak érezték, hogy igen, Jézusnak szenvedni kell. Ez a második nagy probléma a világban, hogy a szenvedés azért marad fönn, mert jogosnak érezzük. Ugye mondjuk is, megérdemli. Szenvedje. És így adjuk egymásnak tovább. A bűnbocsánat pont ez a lényege, hogy valamit tesz valaki, és nem azt mondom, megérdemlet, hanem feloldom. Nem viszem tovább. Nem kívánom a másiknak a rosszat. Bár tudom, hogy ellenem cselekszik, vagy cselekedett, mert nem látta, nem tudta, vagy tudta, az is lehet, hogy tudatosan, de az is egyfajta nem látás. Miért jó az nekem, és ez a vakságnak a következő fokozat, hogy másik szenved? Rájövök, hogy nekem örömet okoz. Akkor hol vagyok én? Nekem örömet okoz, ha valakinek szenvedést okozok? És van az az állapot a gonoszságnak bizonyos foka, amikor igen, jól esik. Csak hogy ezzel magamat ítéltem el, mert egyszer majd nekem is valaki jól esően fog szenvedést okozni. Akkor fölteszem majd a kérdést, hogy miért, és nem jövök rá, hogy a világ olyan, mint egy tökéletes tükör, abban mindig megláthatom önmagamat és a másikat, és úgy működik, hogy visszaadja nekem azt. Erre szoktuk mondani, hogy Isten majd megfizet. És nem ver Isten botta. Hanem visszaadja, az élet maga vissza fogja nekem forgatni, addig, míg meg nem tanulom. És ha majd megtanultam, akkor rájövök. Arra, hogy Isten mindenkit ki akar hozni ebből a csapdából. És ezek a bölcsek, akik nem ostobák, akik a romlás útjáról letérnek, akik fölismerik, hogy a vétkes út a szenvedéshez vezet. Ilyen értelemben kerüljük el a rosszat, hogy ismerhetjük fel. Krisztus tehát azért jött, hogy gyermekeinket is, mi magunkat is megszabadítson, most értsük jól, ettől az állapottól. És lássuk a dolgokat, ahogy vannak, és a szenvedés gyökerét tudjuk Istennel elvágni. De ez nem azt jelenti, hogy például nem történhetnek velünk rossz dolgok, de azt jelenti, hogy nem úgy éljük meg, hanem másképpen tudjuk elhordozni, és mást látunk benne. Tudjuk átalakítani, és javunkra válik. Minden javára van annak, aki hisz. Ez az az állapot, hogy a hit meg tudja változtatni a dolgokat. Hány nyomorúságon és szenvedésen, keserűségen kellett Jézusnak is átmennie? Pont ezért, hogy a dolgokat át tudja változtatni, és embereknek valódi tanítást tudjon adni. Ezért válik a kereszt lényegében vigasztalássá a számunkra. Nem pedig a csapda szimbóluma, hogy hát van szenvedés, és Jézus is szenvedett, tehát mi nekünk is szenvednünk kell. Hanem pont az a lényeg, hogy van szenvedés, de van annak megoldása, és ki lehet belőle jönni. Bár a szenvedések közepette jövünk ki. Így kérjük és kívánjuk Istentől ezt a szabadító szeretetet, hogy teljesedjen be életünkön, és mindnyájunk javára. Most pedig akkor álljunk föl, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szálló alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig néhány kérdést teszek fel a szülőknek, és akkor visszavárom a gyermeket is szülővel együtt. Akkor válaszoljunk hallhatóan a kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, mondjátok hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmában ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallható szóval, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, mondjátok hallható szóval, ígérjük. Most pedig ígéretünkhöz híven imádkozzunk a gyermekért, szülőkért, keresztszülőkért. Mennyei Atyán, kérjük, hogy te szabadítsd meg Szabó Benedek életét, amikor nagy nehézségekbe is jut, vagy oly sok próba érheti majd őt. Te adj erőt, vigasztalást, hitet, hogy átláthassa az élet dolgait. Te adj bölcsességet a szülőknek, keresztülőknek, hogy tudjanak rólad is bizonyságot tenni az életről, hogy az élet teljességét tudjuk átadni, hogy gyermekeink felkészültek legyenek erre az életre. Köszönjük, hogy Krisztus is mindent megtett. Önmagát adta, tanítását adta, szeretetét, és az élő Istennel való kapcsolatot ígérte azoknak, akik hozzájönnek. Így hozzuk most ezt a kisgyermeket. Kérjük, Istenünk, te terjeszd rá kegyelmedet és szeretetedet, és vedd a te oltalmazó szárnyad alá. Amen. Benedek, keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, szeretete és áldása, a Szentlélek közössége, és az örökkévaló Isten jelenléte legyen és maradjon a te életeden. Amen.